Szeretettel köszöntünk mindenkit. Úgyis az elején egy ilyen összefoglalás lesz az előző évnek az anyagából. Azzal kezdenénk, hogy ez a neveléssel kapcsolatos második évfolyamunk tulajdonképpen, és hogy az a hölgy, aki az mosolyogő Párhegyi Krisztina, és hát az ő előadásai alapján állítjuk össze mi is az előadásunkat, tehát nem vagyunk annyira okosok, hogy mindent magunktól ki kelljen találnunk. Gondolom, hát végülis mindenki tanult valakitől, és hát az ő engedélyével közöljük az ő anyagaiból, persze kiegészítve a saját gondolatainkkal is. A cím most az, hogy mit tegyünk, hogy megmaradjon gyermekünkkel jó kapcsolat. Ugye előzőleg is arról volt szó, hogy milyen pont, ezt innen elteszem, mert nem fogok látni, hogy milyen fontos az, hogy maga az emberi kapcsolat, hogy az mekkora érték, és hogy nem is lehet gyermeket nevelni, hogyha nem vagyunk állandóan folyamatosan egy megfelelő meleg, bizalmi, szeretett kapcsolatban a gyermekünkkel. Tehát csak nem trükkök, technikák, meg fegyelem elsősorban, bár nyilván az is kell, a gyereknevelés alapja, hanem a jó kapcsolat. Na most ő még egy ennyit a Krisztinára, hogy ilyen kéknevelés nevezetű dolgozott ki, egy kéknevelés című projektet, vagy tehát egy ilyen koncepciót, így mondanám, aminek az a neve, hogy kapcsolatra épülő következetes nevelés. Ebben minden lényegében, hogy annyira fontos a kapcsolat és a következetesség, ez mind a kettő egyformán, ez a két alapvető pillére. És ugye a kérdésre mindjárt meg is adjuk az egyik választ, mert hát majd folytatjuk ezt a témát. Az egyik válasz, ami számomra szerintem a legfontosabb, hogy tartsuk feltöltve a gyermek szeretett tankját. És majd elmondjuk, hogy mi az.
Hát egy kicsit ismételni fogunk, a kép az valamennyi ötök számára ismerős, és egy kicsit az előzményekre építünk, úgyhogy ezért mondjuk el, hogy felelevenítsük a tavaly tanultakat. Ugye az, hogy mennyire sikeres a nevelésünk, vagy mennyire kudarcos, az azon múlik, hogy a kapcsolaton, amit Imre említett, hogy milyen kapcsolatban van a gyereket nevelő felnőtt, a szülő a gyerekével. És az alapja ennek a kapcsolatnak a kötődés, ami egy belső hajtóerő, ami részben egymáshoz vonz bennünket, másrészt pedig össze is tart. És nagyon-nagyon fontos, hogy a gyermek és a szülő között ez a kapcsolat, ez megmaradjon, ez a kötődés, mert az életének a vezetéséhez mindaddig szüksége van erre a kapcsolatra, amíg fel nem nő, és önmaga is alkalmassá nem válik arra, hogy a rábízottakra felügyelhessen. És mi is ez a belső hajtóerő, ez nem csak testi, hanem érzelmi és lelki hajtóerő is, és nem csak a kisbabáknál. Ugye mi most gyermeknevelésről beszélünk, holott benne van a házasságkontozás is, mert ez a házastársi kapcsolatokra is érvényes, hogy nem csak testi kontaktust jelent, hanem érzelmi és lelki kapcsolatot is, úgyhogy ezt ápolnunk kell és vigyáznunk kell rá. Ez a kötődő ösztön ezt teszi lehetővé, hogy a gyerekeink egyáltalán meghallják, amit mi mondani szeretnénk nekik a nevelésük kapcsán, és kövessenek is bennünket. És hát ez a követést jelezni az anya koca, aki után mennek a pici malacok, és ez a tavalyi képünknek az ismétlése. És a következő is, azt hiszem, hogy a mindent elmondta, a következő is épül, illetve a tavalyi ismétlése. Ugye azt mondjuk sokan, hogy a gyerekkel baráti kapcsolatban kellene lenni. És mi meg azt mondjuk, épülve a Krisztina tanításából, hogy egyáltalán nem így van. A szülő-gyerek kapcsolatnak hierarchikusnak kell lenni. Hogy ez a szereposztás, ami a családon belül érvényesül, ugye jelenti a szülőt, aki a gondoskodó nevelő, és jelenti a gyereket, aki pedig követi a szülőnek az utasítását, és függ a szülőtől. Tavaly beszéltünk róla, lehet, hogy emlékeztek rá, hogy függés nem csak szülők között és gyerek között alakul ki, hanem kialakulhat a szomszéd bácsi, aki nagyon szimpatikus a gyerekünknek, megszeretheti őt is, és kötődhet hozzá, vagy egy nagyobb testvérhez is kötődhet, de az igazi kötődés hozzánk szülőhöz kell, hogy kösse a gyerekünket, mert mi vagyunk felelősek érte, és nekünk kell őt felnevelnünk. Tehát a biztonságot és a felelősséget nekünk szülőknek kell felvállalni, másra ezt nem hálíthatjuk rá. Tehát nem egyenrangú kapcsolat van a gyerekeinkkel, hanem igenis mi állunk feljebb, és nekünk kell a gyerekeinket megfelelően nevelni. Most ugye az is ennek kapcsán felmerül a kérdés, hogy hát ne hagyjuk önállósulni a gyerekeinket. Nekünk az a feladatunk, hogy a kötődését erősítsük, bármennyire is furcsa, de erre kell törekednünk a nevelés kapcsán, és hogyha a kötődése olyan erős hozzánk, akkor úgyis jön belső mozgató erőként majd az önállósulásra való törekvése, tehát nekünk nem az önállósulását kell erősítenünk, hanem arra kell törekedni, hogy kötődjön hozzánk. Ez nem azt jelenti, hogy nem tanítjuk meg befűzni a cipőjét, és ráhagyjuk, hogy egyedül csinálja, hanem a későbbiekre vonatkozóan, hogy ne törekedjen mindenképpen tőlünk elszakadni. És a feladatunk az, hogy ezt a függést, ami hozzánk köti, ezt tegyük könnyűvé, és ne használjuk ki azt, hogy erre is volt példánk tavaly, hogy függ tőlünk, ne használjuk ki ellene, hogy úgyse tudod megcsinálni akkor, hogyha én ebben nem segítek, szóval ezt nem kell hangoztatni, hanem segíteni kell őt az előrehaladásban, de ott kell a hátuk mögött állni, és mi legyünk a tájékozódási pont, ne pedig valami barát, vagy akár a szomszéd bácsi, hanem mi a szülők vállaljuk fel ennek feladatát.
Igen, szóval Márta mindent ezzel kapcsolatban elmondott, valóban az a legfontosabb, hogy elsősorban a gyermek-szülő kapcsolat maradjon fenne, mert utána legalábbis addig, amíg iskolában nem megy, addig szilárduljon meg, és utána is maradjon fenn, egészen addig, amíg a gyermek magas felnőttként már tud magáról és másokról gondot viselni, mert ugyanis nagyon gyakori probléma az átkötődés, tehát hogy ha csalódik a szüleibe, úgy érzi, hogy nem értik meg, hogy mondta is már, hogy kihasználja kellene a függőséget, tehát például tudják, hogy a gyereknek mi fontos, és akkor attól tiltják el, vagy abban szégyenítik meg, elmondja a kis apró titkait, mert hát ugye elmondja, és akkor azt kell éreznie, hogy ezt nevelési célból ellene kihasználják, akkor bezáródik a szülők felé, de viszont valahol mindenkinek kell kötődni, anélkül az ember nem tud létezni, tehát nyilván a kortársakhoz fog fordulni, és onnan kap majd információt, onnan kap tájékoztatást, persze nem megfelelőt, mert hiszen ők nem tudnak ő felelősséget vállalni. Tehát most nem az a baj, hogy kortársakkal és barátkozik, mert az is kell, csak a felelősség kérdés, amit Márta mondott, meg az, hogy persze baráti szeretetben, ami szülő gyerek között van, persze benne vannak ezek a baráti érzések is, nem erről van szó, hanem hogy nem demokratikus elsősorban a szülő gyerek kapcsolata. Tehát például nem lehet megszavaztatni azt, hogy mit tudom én, hogyha tél van, akkor téli kabátot fel kell venni, vagy nem. Ugye? A szülő felelős a gyerek egészségéért is, tehát a téli kabátot fel kell venni. És én visszaemlékszem a saját gyerekkoromra, hogy nálunk aztán egyáltalán nem volt demokratikus, tehát nem volt semmi sem megszavaztatva, megmondták, hogy mit kell csinálni, és megcsináltuk, és lehet, hogy nem tetszett, vagy lehet, hogy nehéz volt, mit tudom, amikor kapálni kell, vagy kukoricát törni, vagy mit tudom én, szenetbe hordani a pincébe, meg ilyeneket. De valahogy az még most így, hogy soha nem jutott eszünk, hogy nem csináljuk meg. Tehát, mert mondták, hogy meg kell csinálni, ők maguk is csinálták, és ilyen volt a helyzet. Menjünk tovább, jó?
Azért azt gondolom, hogy háttérrádiósként mindenhol azt mondják, meg mondjuk, nem tudom, hogy mondom igazán helyesen, hogy túlságosan elkényeztetjük a gyerekeinket, alájuk rakunk mindent, ahelyett, hogy bevonnánk Szóval, mint ahogy Imre is elmondta, hogy nekünk segíteni kell egy gyerekkorunkban. A mai gyerekek ezt már nem szívesen teszik. Na, ez is az előzményekhez tartozik, ugye arra kell törekednünk, hogy a gyerekeinknek az érző szíve megmaradjon, mert a lelki épség és a fejlődésnek, a lelki fejlődésnek a feltétele, hogy érző egy szíve legyen a gyerekünknek. És kinek is lesz érző szíve? Hát annak, aki nyitott marad a kapcsolatunkban, és hagyja magát nevelni, és ha van saját bánatja, azt el tudja mondani, mert érzi, hogy meghallgatják, hogy szívesen vannak vele együtt, és meg kell érezni azt is, hogy engedni kell, hogy a gyerekünk sírni is tudjon, amikor valami lelki bánata van, mert akkor van igazán érző szíve, hogyha erre képes. És az érző szívhez az is hozzátartozik, hogy ha valami fájdalom éri, akkor azt el tudja mondani. Mert ugye, ha csak magában örülődik, akkor ha emlékeztek a tavalyi vetítésekre, akkor ugye jöttek a nyilak, a központi idegrendszerünk bekapcsol, védekező állásba helyezkedünk, és akkor a következmény az, hogy megkeményedik a szívünk, és a gyerekeink, a pszichológusok szerint gyakran beleragadnak ebbe az állapotba, hogy védekeznek és visszavonulnak, és a baj csak az ebbe a visszavonulásba, hogy olyankor már nem csak a negatív dolgok miatt zárkózik be, hanem a szeretettel szemben is bezárkózik, és akkor mi hiába próbálkozunk, nem igazán tudjuk, pedig nevelni csak akkor tudjuk, hogyha ez a szeretetteljes kapcsolatunk megvan a gyerekeinkkel. Na most ezt az érző szívet a gyerekünk nem tudja megőrizni, csak a mi segítségünkkel, úgyhogy az a feladatunk, hogy törekedjünk arra, hogy az érző szívük megmaradjon, és ennek a szívnek a védőpajzsa a mi általunk biztonságot nyújtó kapcsolat. Úgyhogy erre törekedjünk.
Ez egy szimbolikus kivezés érző szív, még azt is lenne mondja, hogy lelki érzékenység, tehát hogy ne keményedjen meg lelki értelemben idő előtt, mert akkor ugye már nem lehet rá hatni, és ugye ezek a mérgező nyilak, amiről beszéltünk, ez a három S-betűs, tehát a szégyen, a szorongás és a szeparáció, az a legfontosabb. És hogy pontosan ezekkel nem szabad büntetni. Tehát például sokszor megszégyenítik a gyereket esetleg a szülők, úgy viccből is, tehát idegeneket. Képzeld, a kis buta milyen kis butasságot mondott, vagy csinált, ugye? Jót nevetnek rajta, a gyereknek az esetleg ugye nem is gondoljuk, hogy akár egy életre szóló traumát jelent. Elárulták egyrészt meg a kicsiségét, amit amúgy is átérez persze, azt hangsúlyozta, különösen a testvérével kapcsolatban hasonlítják össze meg. Ugye a szeparáció, mert nagyon gyakori büntetés, hogy betárják valahova, vagy akkor itt hagylak, és mit tudom én. És azt gondolják, hogy hát persze, hát ő a szülő nem gondolja komolyan, és hogy a gyerek se gondolja komolyan, de egy gyerek komolyan gondolja, és akkor ettől rettenetesen szenved. Ugye a szorongás, meg mondani se kell, hogy rengetegféle szorongást kiváltó tényező, az egy világ úgy, hogy van félelmetes, egy gyereknek meg még félelmetesebb, igaz? És ezért aztán, mit tudom én, odaadlak a zsákos embernek, meg mit tudom. Amit még gyerekkorunkban is, hát ez egy ilyen mumussal, meg mit tudom, micsodával ijeszgettek bennünket, meg ezt a hagyjuk is. De valóban az ember azt gondolná, hogy ez olyan kis vicces dolog, hát nem komoly, hát persze mindenki tudja, meg őket is annak idején mi szüleinket is nyilván ijeszgették az ő szüleik, és ez így generációról generációra ment. De veszélyes, parancsolj!
Hogy mondjam el a mai élményemet, én még egy kicsit szoktam dolgozni, és a gimnáziumban vagyok iskolaorvos, és egy kislány bejött, görcsölő hassal és rossz általános állapotban, a mentők hozták egyébként, ha már itt vagyok, akkor nézzem meg, és csak akkor viszik be a kórházba, ha... Menstruációs görcse volt, és akkor elkezdtünk beszélgetni, és kiderült, ugye október eleje van, hogy szeptember óta, ő mióta az iskolában van, egy nyugodt napja nem volt, mert egy kislány kinézte, és a legdrágárabb hangnemben ítéli el az ő külsejét, a baráti kapcsolatait és az egyebeket. Szóval ez a mérgező nyilak egyike, a bántás, és tulajdonképpen az egész panasz áradatának a hátterében ez állt. Szóval észre se veszük, hogy mennyi baj éri a gyerekeinket, úgyhogy figyelni kell rájuk. a nagyokra is, nem csak a kicsikre.
Tehát a társas lényegünk egy közhely, de egy nagyon igaz közhely. Azt jelenti, hogy szükségünk van kapcsolatban, hogy erről már volt szó. A szeretett szükségletünket más embereknek kell kielégíteni. Tehát mindenkinek van, hogy szüksége van a szeretetre, anélkül felnőni nem lehet, és azt csak másoktól, hát elsősorban természetesen mindenki a saját szüleitől kapja meg, de felnőtteknek is szükségük van más emberekre. Olyanokra, akik pozitívan, biztatóan, őszintén viszonyulnak hozzá. A kisbaba nem a túlélésért, hanem a közelségért küzdünk, hogy vegyük fel, pedig már megetettük és tisztába tettük. Ugye ezt az ember sokszor nem is tudja, még annak idején mi fiatal szülők, mi sem biztos, hogy tudtuk. Akkor ilyen modernnek, akkori modernnek ez a szemlélet volt, hogy mindent időbe kell, sőt, hogy 4 óránként kell szoktatni, letelni, és akkor te ha az orrit ne törődj bele, csukd be az ajtót, majd abba hagyja. Persze abba hagyja, mikor már kimerül, mikor már reménytelenség miatt, hogy nem foglalkoznak vele, valahogy úgy bele nyugszik. De ez egyáltalán nem egy pozitív dolog. Tehát igenis, hogyha szüksége van az ölelésre, a testmelegre, a közelségre a babának is, és hogy kinek mennyi, van az egyik, aki viszont nagyobb biztonságvédő, másik meg értékenyebb. Ugye különböző idegrendszerrel születnek, és ezt sajnos figyelembe kellene venni. Ugye? És szívünk mélyén mindannyian nagy csecsemők vagyunk, tehát nekünk is szükségünk van erre felnőttként is. És ugye mindennapi szeretetünket ad meg nékünk, mert ez a mi atyánk egy kérésének a kicsit átalakított formája, tehát hogy ugyanúgy szükségünk van lelki értelemben a szeretetre, mint a kenyérre. És itt arról van szó, hogy a gyermek még úgy születik, hogy nincsenek értelmi tartalékai, mindent az anyjától kap. Ugye az anya még belül ugye a köldökzsinóron keresztül kapja a táplálékot, gyakorlatilag mindent, de mikor kikerül, akkor is tulajdonképpen még nagyon sokáig rá van szorulva elsősorban az anyjára, és hát mindenképpen a szüleire, a környezetére. És nem csak a fizikai ellátás, tisztába tevés, etetés szempontjából, hanem ezt a biztonságot nyújtó kapcsolatnak a megérzése útján is rá van szorulva, hogy ezt hívjuk azt, hogy az értelmi tankját, szeretett tankját, mint egy üres edényt el kell képzelni, azt töltik fel állandóan a szülőt, azzal, hogy ő biztonságban érzi magát, mint az édesanyja karjaiba, vagy az apa-anyja között. Ugye? És hogyha állandóan ezt feltöltögetjük, akkor idővel, később már ő is olyan valakivé fejlődik, akinek vannak érdelmi tartalék, és tovább tudja adni másoknak, elsősorban majd a saját gyerekeinek. Hát itt a szeretett tan fogalmát, ugye ezt egy Roskam Campbell nevű házasságterapeuta vezette be, és arról van szó, hogy amit előbb is mondtam, tehát azt az igényt, azt az elfogadás, biztonság, jó kapcsolat iránti mély belénk épülő igényt szimbolizálja, egy szimbolikus dolog. Ha a szeretett tankunk csordultig van a másoktól kapott szeretettel, akkor nekünk is van, miből szeretnünk másokat, és jó körülöttünk lenni. És ugye itt visszakanyarodunk, hogy ez a házasság gondozásban, tehát a házasságban is igaz. Tehát egy észre lehet azt venni, hogy egy házas pár között meleg, bizalmi, jó kapcsolat van, és ott a gyerek, ott jó gyereknek lenni, meg oda jó, azokkal jó kapcsolatban menni. De ez gyakorlatilag minden emberi kapcsolatban így van. Tehát észre lehet venni akár egy munkahelyen, hogy ott éppen nagy feszültség van, vagy éppen harmóniában, nyugalomban dolgoznak, de mindenféle emberi közösségre ugyanúgy vonatkozik ez, hogyha egymásnak tudjuk töltögetni a szeretett tankját, egy iskolai közösség, Márta beszélt, ugye akkor is jól érzik ott magad a gyerekek, oda tudnak figyelni, jobban tudnak tanulni, mint hogyha ilyen piszkálódás van, akkor viszont ennek pont az ellenkezője. Ha a gyermekek érzik, hogy szeretik, akkor boldog, szívesen szót fogad, nyugodtan elmerül játékába, és még az akadályokkal is könnyebben megbirkózik. Tehát egy nyugodt családi légkörben a gyermek kiegyensúlyozott, tehát ez ilyen egyszerű, és ez így is van, ez szinte evidencia. Viszont amikor a tankja kiürül, akkor nyugtalan lesz, kapaszkodó, féltékeny és ingerlékeny, elkeseredetten próbálja magára vonni a figyelmet. Ha azt látjuk, hogy a gyerekünk nem bír magával, valószínűsíthetjük, hogy érzelmi tartalékai elfogytak. De ilyenkor ugye azt általában nem azt szoktuk csinálni, hogy ilyenkor töltögetjük a szeretett tankját, hanem ráordítunk, meg megpróbáljuk fegyelmezni, vagy valami technikával, vagy valami befolyással, hogy hagyja abba, ugye, és hagyjon bennünket békén. Mondjuk én nem ítélem el a szülőket sem, magunkat sem, amikor ezt csináltuk annak idején, mert rengeteg terhelés van a mai szülőkön, mai fiatalokon is, meg hát a mi korunkban is. Hát ugye először is apának, anyának dolgozni kell, igaz, mind rengeteg stressz éri őket odakint a külvilágba, és hát ez valamiképpen lecsapódik. Kevés a támogató kapcsolat, azelőtt ugye viszonylag a nagy család révén ugye mindig volt valaki, aki azért tudott valamiben segíteni, meg akkor a falu közösségen belül is, tehát ha nem is volt azért olyan teljesen ideális a kapcsolat, de azért lehettek jó szomszédok, akik egymást bizonyos dolgok kisegítették, szomszéd gyerekek, nagyobb gyerekek, szóval azért más volt a szerkezet, most nagyon, nagyon szétaprózódott ez a társadalmi szerkezet, és ez nyilván hat a környezetre és a gyerekeinkre is.
Márkus, a gyermeki agyat a szeretet táplálja. Olyan ez, mint az anyatej, minél többet adunk belőle, annál több termelődik, úgyhogy az odafigyelés és a szeretet az nagyon fontos a gyerekeink számára. És ugye az elején Imre már mondta, hogy embertársainkon keresztül kapjuk a szeretetet, és ugyanígy vannak a gyerekeink is, és mi vagyunk azok, akiktől kapniuk kell ezt a szeretetet. Imre, ahogy beszélt, eszembe jutott, mosolyogva mondta a Pálhegyi Feri bácsi, hogy azok a gyerekek boldogok, akiknek a szülei szeretik egymást, és boldogok egymással. Úgyhogy ezt a szeretetet lehet továbbadni, mert hogyha, szóval tudom, hogy nagyon szép, hogy mi itt ilyen szépeket mondogatunk, és Imre is elmondta, hogy mi is kínlottunk a gyerekneveléssel, mert egyszerűen belefolladtunk a mindennapi nehézségekbe, de azt valahányszor készülünk egy-egy előadásra, mindig azt mondjuk, hogy milyen kár, hogy ezt annak idején nem tudtuk, úgyhogy mindenkit arra bíztatunk, hogy ebből egy kicsit tovább kell adni a gyerekeinknek, hogy még időben tudják felhasználni ezeket a dolgokat. Na most nekünk van egy örökké való atyánk, akiktől kapjuk a szeretetet és az odafigyelést, és sokkal többet kapunk, mint amire szükségünk van, úgyhogy nekünk nem lenne más dolgunk, csak ezt a kapott szeretetet adjuk tovább a gyermekeinknek. Úgyhogy minél többet adunk, annál boldogabbak lesznek a gyerekeink. És kitől kaphatják a gyerekek a biztonságot. Szóval egy biztos, egy valaki kell a családban, aki odafigyel a gyerekünkre, aki gyönyörködik a gyerekünkbe, aki azt mondja, hogy aki felé bizalommal odafordulhat a gyerek, mert kell neki a biztos pont, és fontosnak érezheti magát. Aki eloltja a szomját. Beszéltünk a hasonlóságról, az összetartozásról, a lépcsőfokokról, ami fontos a kapcsolatok kialakításában, szóval a hasonlóság, összetartozás, a lojalitás és a fontosságról. Szóval egy van, aki kell, aki ezt bizonyítja a gyerek felé. És hát ugye ez az egy valaki, ennek a szülőnek kellene, hogy legyen, és ahogy az előbb mondtuk, hogy az atyától kapjuk a szeretetet, arra is nekünk kell felhívni a gyerekeknek a figyelmét, hogy van egy gondviselő atyánk, akitől kapjuk a szeretetet, és ha közvetlenül ismerjük, akkor tőle magától, ha nem, akkor kell egy átadó személy, és az legyünk mi. Nem véletlen, hogy ott egy nagymama képe szerepel, mert éppen amit az előbb elmondtunk, hogy a szülők annyira rohannak, nincs idejük. Legalább egy nagyszülő, ha van, aki körülöleli és fontosnak tartja az unokáját, akkor sokat pótolhat abból a hiányból, amit mi szülők nem tudunk megtenni. És hogy miért is fontos, ugye a szeretett tank az otthon töltődjék fel, mert ha nem töltődik fel, akkor keres más utakat a gyerekünk arra, hogy igenis fontos legyen valaki számára, és akkor jön a korosztályos kapcsolat, ami nem biztos, hogy pozitív irányba tölti fel a gyerekeinknek a szeretett tankját, és akkor nagy árat kell fizetni azokért a kapcsolatért, amit nekünk kellene biztosítani a gyerekeink felé, akár nagyszülőként is. Szóval sokan vagyunk itt, akik nagyszülők vagyunk, úgyhogy hajrá!
Meg ugye ezt megfigyelték, hogy még állami gondozó gyerekek is, hogyha találnak esetleg egy olyan nevelőt, vagy egy sportedzőt, vagy valakit, aki iránt bizalommal tudnak lenni, és aki nem csak úgy felületesen bánik felük, nem tárgynak tekinti őket, hanem akivel el lehet beszélgetni, akkor az életük pozitív irányba tud fordulni. Ez például a Böjte Csabáiknak is ugye a titka, hogy ők olyan embereket válogatnak oda, és maga a Csaba testvér is olyan. Meg most eszembe jutott, hogy nyáron voltunk Mária Nosztrán, ahol egy ilyen börtön is van, és akkor ugye ilyen történetek is voltak ki, van ilyen börtönmúzeum, és le volt írva egy fiatalembernek a története, aki egy ilyen züllött csavargó volt, aztán nevelőintézetbe került, árva gyerek is volt, nagyon sok balhét csinált, és akkor ott hát volt egy box edző, aki hát nem csak, hogy megtanította boxolni, hanem tényleg odafigyelt rá, és ez rajongási rajongott ezért az edzőjéért, és hát ennek a hatására megváltozott becsületes ember, kitanult egy szakmát, és aztán hát végül is persze a dolognak mégis rossz fordulata lett, azért került ez a börtönmúzeumba, mégpedig hát azt is elmondom, bár nem ide tartozik, nagyon röviden, hogy beleszeretett egy fiatal lányba, és ez kölcsönös volt, és már házasságra készülődtek, mikor két fickó megtámadt és megerőszakolt, és meg is gyilkolt ezt a fiatal nőt. És ugye elítélték a tetteseket, de ő nem nyugodott ebbe bele, és elkövetett egy bűncselekményt, hogy üljön abba a börtönbe, kerülhessen, mint ahol a tettesek voltak, és mind a kettőt megölt a börtönbe bosszúból. Tehát ez is hozzátartozik a dologhoz, de nem ezért mondtam el, hanem azért az előzményekért. Mikor a tank kiürül. Ugye, hát ezt mondtuk, hogy ez a, ugye a mutatója annak, hogy a gyereknek tele van a szeretett tankja, vagy nem, hogy nyűgöse, nyugtalan-e, ingerlékenye, vagy pedig nyugodt, békés, kezelhető. Itt is úgy van, mint az egészségükben, hogy könnyebb a dolgokat megelőzni, mint kezelni. Tehát amikor már ilyen nyűszi, meg nyűske, meg állandóan hisztív bosszantja, akkor már ugye nehezebb, ugye bennünk is ingerültség gerjed, vagy generálódik, tehát nehezebb ilyenkor már feltölteni, jobb ezt, ha lehet megelőzni. A gyermekek rossz viselkedésének háttérben nagy részt a szeretet utáni kielégíthetetlen szomjúság rejlik. Nagy részt, hát persze nyilván lehet másik oka is. Például olvastam azt, hogy a kevés vizet hisznak a gyerekek, akkor attól is ingerlékenyebbek. Úgyhogy az unokáimat nyára rendszeresen itatni szoktam.
Igen. Meg a sok csokoládé se jó.
Igen. Meg hát azt is észrevettem, hogy ha valamivel el tudjuk őket foglalni, akkor kevésbé gyepálják egymást, akkor nem piszkálódnak. Tehát ez megint a szeretet megnyilvánulása, mert ahhoz, hogy én őket valamivel le tudjam kötni, el tudjam foglalni, nekem nyilván energiát, meg időt, meg sok mindent be kell fektetni, de mindenképpen megéri. Ha megértjük, hogy amikor rosszalkodik, többnyire valódi figyelmet kér tőlünk, szeretetet, az igazán szüksége van, legtöbb nyúzásra, nyafogásra, dívkitörésre és ideges összetűzésre nem is fog sor kerülni. Megelőzzük azzal, hogy feltöltve tartjuk a szeretet tankját. Hát van olyan, hogy hiába próbáljuk töltögetni, van olyan eset, ugye, mint hogyha lyukas vödörbe töltene az ember vizet, kifolyik belőle, van akinek kiukadt a szeretet tankja. Védekező állapotba kerül saját sebezhetőségével szemben. Ugye a gyermek eleve érző szívvel, tehát lelki érzékenységgel születik, és hogyha túl sok ilyen megszégyenülés, vagy szeparáció, vagy szorongás éri, akkor befagy a lelki világa. Mert ugye, hogyha az embert fájdalom éri, akkor ez a központi idegrendszer ilyen ACTH nevű hormont termelve, hát mint egy lelkileg is érzéstelenítő átmenetileg a fájdalom ellen. Ennek ez jó hatás, ez így van a szervezet kitalálva, de hogyha túl gyakran ismétlődik, akkor viszont már nem csak, tehát érzéketlenné válik, de nem csak a támadások ellen, nem csak a sérelmek és a bántások ellen, hanem tulajdonképpen a szeretetnek a megnyilvánulása ellen, és már elutasítja, már nem jön oda egy ölelésért, már nem engedi, hogy szeretgessék, már nem bújik oda, már nem mondja el a problémáit, titkait, hanem magába zárkózik, vagy esetleg valaki másnak mondja el. Tehát olyan, mint a befagyott volna a szíve, jégpáncért növeszt a szíve köré, és az érzelmi és észlelési szülők ilyenkor nem engedik be a tudatba azokat a jeleket, amelyek lelki sebeket vagy fájdalmakat okozhatnak. Volt-e a múltkor olyan előadásunk, ugye, hogy szeretni veszélyes, tehát az volt a címe. Igen, aki szeret és megnyitja a szívét valaki iránt, akkor hát nem csak pozitív hatásokat kaphat, hanem negatívok, elutasítást, fájdalmat, sérelmet. És egy idő után azt mondja, hogy hát én akkor ezt nem bírom tovább, akkor inkább nem bízok senkibe, nem állok szóba lehetőleg komolyabban belsőleg senkivel, mert én ezt a fájdalmat még egyszer nem akarom elviselni. És akkor így aztán magányos marad, meg befelé fordul. Idősekkel is előszokott fordul, meg házasságokkal is előszokott ez fordulni. Próbálkozik a másikkal, és egyszer csak azt mondja, hogy én már annyit szóval próbáltam, de annyi sebet kaptam, hogy most már akkor feladom. Tehát ezt nem úgy tudatosan mondja, hanem ez úgy egy idő után úgy elpattam, vagy befagy, inkább azt lehet mondani, és akkor már nagyon nehéz lesz megnyílni, sem abban a személyben nem tud könnyen már megbízni, vagy egyáltalán nem, de még másokban sem. És ezáltal elveszíti azt a szociális érzékét is, hogy másoknak az esetleg pozitív, empatikus jelzéseit sem tudja figyelembe venni. Hoppá, menjen vissza. Tehát tulajdonképpen egy csomó sziréna állandóan szirénázik a riasztórendszere, és ez a stressz állapot gátolja az agyműködést, mondjuk gyerekről van szó, visszajönk a gyerekekhez. Emésztési problémák léphetnek fel, akadályozza a gyerek pszichoszociális fejlődését, lassabban tanul, és például egymás után kapja kisebb-nagyobb fertőző betegséget. Beszélgettünk Mártával, hogy mikor így megkezdődik az iskola, vagy az óvod, pláne az óvoda, ugye? A gyerekek, mindenki beteg lesz, ugye szinte, vagy a legtöbbet, egyiket a más után viszik a gyerekorvoshoz, meggyógyul, megint beteg lesz, meggyógyul. És nem csak arról van szó, hogy ilyenkor több a vírus, meg hogy egymástól van, mert elsősorban a fertőző betegséget, légúti fertőző betegséget is, bármilyen érdekes, nem a baktériumok meg a vírusok okozzák elsősorban, mert hiszen azok állandóan velünk vannak. Ugye, mint háziorvos, rengeteg beteggel foglalkoztam, például egy influenza szezonban, egy köhögős nátás szezonban voltak 60-70-80, amikor helyettesítettünk még. 100-an is voltak, igaz, Kati? És azok ott mind rám köhögtek, sőt, volt olyan, aki direkt provokatív arra, hogy lássam, hogy ő mennyire beteg, még direkt ilyen körülbelül fél méterről képen köhögött. Én, tehát nekem elvileg állandóan betegnek kellett volna lennem, igaz? De nem voltam, meg te sem voltál, meg az asszisztensek voltak betegek. Ugye, mert úgy stabilak voltunk lelkileg, mert tudtuk, hogy nekünk ez a munkánk, nekünk helyt kell állni, egyszerűen a szervezetünk leadta a jelzést, hogy nem engedheted meg magadnak, hogy beteg legyen. Ugye a gyerek meg úgy tiltakozik szegény, hogy nem akar elmenni az óvodába, felszel neki, még otthon kellene, vagy jobb szeretne. És ezért nem tudatosan, de valahogy ugye átengedi magát ezeknek a betegségeknek. És aztán ezek a stresszelt, nagyon stresszelt gyerekek már később nem érzik a saját érzelmeiket, ugye ahogy mondtam, nem jönnek az ölelésért, nem igénylik a gyengédséget, és maguk sem tudják kimutatni. Ha valami nem megy nekik, akkor inkább nem sírják el magukat, csak belsőleg forr, ugye ott a füli megy ki a gőz, forr bennük a düh, és sokszor egyre agresszívabban viselkednek. És ilyen állapotban nem lehet a szeretett tankjukat már feltölteni, hanem mit kell ugye tenni, a kapcsolaton kell dolgozni, ezen is volt már előadás, majd még lesz is, mert ez nagyon fontos, hogy lehet esetleg a kapcsolatot, ami mondjuk főleg a serdülőkkel, ami már bizonyos mértékig hát megromlott, vagy nem nincs már, nem létezik már, újból felépíteni, mert azért vannak erre jó módszerek is. Persze csodaszer nincs itt is, ahogy mindig mondjuk a megelőzés a legfontosabb, és a terápia az mindig csak már utána jön.
Ha adjunk többet, mint amennyit kér vagy igénye. Ugye tavaly is elmondtuk, hogy milyen jó lenne, hogyha eleve úgy ébred a gyerekünk reggel, hogy oda megyünk boldogan, mosolyogva, hogy de jó, hogy felébredtél, hogy örülünk egymásnak, meg egyebek. És hát ahhoz, hogy az ő fejlődése nyugalomban, szeretetben menjen végbe, ahhoz bizony nekünk nagyon sok szeretetet kellene adni, és sokkal többet, mint amit valóságban igényel. És a Bibliában a bőséges gondoskodás egyik jelképe a lakoma, és az atyánk asztalánál is sokkal több van mindenből, mint amennyi kellene az éjség és a szomjúság csillapításához, és nekünk is azt kellene, hogy minél jobban töltsük otthon a gyerekünknek a szeretett tankját, mert akkor, ha mi jól lakatjuk a szeretetünkkel, akkor nem fogja idegen helyen keresni. És a mi kapcsolatunk a gyerekeinkkel nem pótolható más kapcsolatokkal, ahol ugye elmondtuk, hogy szomszéd bácsi vagy a nagyobb testvér, a mi szeretetünkre van leginkább szüksége. És milyen szép a 23. zsoltárunk, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget, lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Szóval mi is próbáljuk meg a gyerekeinket ilyen úton nevelni, tanítgatni, és szeretetni leginkább.
Még azt szeretném hozzátenni, hogy itt más szóval a feltétel nélküli szeretetről van szó. Tehát, hogy ne érezze a gyerek azt, hogy csak addig szeretik, amíg olyan, amilyennek a szülők elvárják. Ugye azt természetesen nem kell a rossz magatartását is megdicsérni, de őt magát akkor is el kell fogadni. Mindig el kell tudni választani azt, hogy ő éppen milyen, vagy mit csinált, jó jegyet hozott, rossz jegyet hozott, beírás, vagy valami probléma volt vele, attól, hogy őt magát mindenképpen szeretjük és elfogadjuk, hogy akármi is lesz veled, akkor is én a te anyukád, apukád maradok, és neki minden nyugodtan elmondhatsz, és hogy ebben biztos legyen, tehát hogy a szeretet nem fogy el, tehát nem függ attól, hogy ő éppen most jó-e, vagy nem, jó jegyet hozott, vagy nem, nem jó jegyet hozott, tehát akkor is szeretni foglak, ha egyest hozol, nem örülök neki, hogy egyest hozol, és szeretném, hogyha kijavítanád, meg kijavítanád, de a szeretet attól még nem változik. Tehát ez jelenti ez a túláradó bőség, tehát hogy nem éppen annyi, kiadagolva, porciózva, hanem annál sokkal több, mert hát hiszen a mennyei atya is így szeret bennünket.
A távollét előtt mindig teli tankkal engedjük el. Hát ugye a reggeli ébredés, és ne csak a gyomrát töltsük meg, hanem a lelkét is a gyerekeinknek. Lelkileg se indítsuk útnak éhesen és szomjasan. Hát most megint olyan dolgokat mondok, amit annak idején mi se tudtunk megvalósítani, de azért próbálkozzunk vele, erre biztatjuk a szülőket, hogy üljünk le az asztalhoz reggelizni. És akkor, ha megreggeliznek, közben azért beszélgethetünk, és akkor nem azt kérjük számon, hogy tegnap hányast hoztál meg mi minden negatív dolog lesz ma, hanem pozitív dolgokról próbáljunk vele beszélgetni. És amikor elbúcsúzunk tőle, akkor igenis adjunk neki egy puszit, és biztassuk azzal, hogy mennyire várjuk, hogy este újra találkozhassunk. Azt is biztos elmondtuk már, hogy a pap professzor mondta el, hogy milyen sokat számít egy gyűlölés. Azt hiszem, hogy volt arról, vagy beszéltünk erről, hogy azzal, hogy megöleljük egymást, a szívünkből olyan
elektromágneses
sugárzás indul el a másik felé, hogy az mindenképpen feltölti, akkor is, hogyha mi ezt nem akarjuk. Úgyhogy attól, hogy megöleljük egymást, attól már töltődhet a szeretett tankunk. És hát azt is ugye elmondjuk, hogy hetente többször is jó lenne együtt vacsorázni az asztalnál, nem a tévé előtt táncáról eszegetni. Szóval ezek megint olyan dolgok, hogy félbe mondjuk ki, mert tudjuk, hogy a mindennapi rohanásban erre nehéz időt szakítani, de próbálkozni kell. És a jó hangulatú beszélgetésről szóltam, és És tartsuk távol az elektronikus kütyüket az asztaltól. Ezt azt hiszem, hogy nem kell különösebben magyarázni. Nagyon nehéz, nagyon nehéz. Sertődő gyerekeknél meg pláne, ezt mi magunk is tapasztaljuk. És akkor lesznek erősek és okosak a külvilágban, hogyha teletankkal indulnak útnak, amit mi töltünk tele napokként.
Végén egy kicsit vidámabb dolog, tehát egy ilyen parafrázis az Arany János családi körnek mai modern változata. Reggel van mindenki ideges, hátulra üvöltve tisztazok, mit keres. Feketés csészével bogjat egy asszony, ajánlja az égnek, hogy rája szakra, rogyasszok. Mintha félből volna nagylánynak lába, sebesen bevon a fürdőszobába. Hosszú perceken át pingálja a szemét, testvéröt se ordít, gyere ki te szemét. Konyha melegében jó pirítós mellett nagymama mosolyog, ahogy tőle telhet. Mit vigyorog, mama, kérdezi a vejet. Csupa borotva van összevagdalt fejlet. Vétébe zárkózik a legkisebb gyermek, most írja a leckét. Na még csak ez kellett. Ajtó előtt jár a család furcsa táncot, szemük szikrákat szól, arcuk sok-sok rántelek. Mire a rádió mondja a 2:10, elromlik a boiler, nem ad meleg vizet. Az asszony begörcsölt kezekkel mosogat, férje jeges ízben sziszegve mosogat. A nagylánynak immár félkete kabátban, a másikban pöttyös kakós pohár van, le is önti rögves frissen mosott blúzát, és kabátján vastagon megkent kiflit húzát. Az utcáról szalad vissza a házura, lábán cipőhelyes megszokott papucsa. A reggel számára elér a csúcsát, a cipőben megleli elveszett slusz. Reggel van mindenki, ideges mindenki, az asszony is ellen nincs már otthon senki. Bevetetlen ágyon gyűrött párna feszít, és a vészétartás is tereket.
Köszönöm szépen mindenkinek!